Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A mikrofonok mögött ezúttal is Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Sikerrel lezajlott mind a Giro d'Italia és mind a Tour de Hongrie a közelmúltban. Éppen ezért relevánssá vált a kérdés, hogy komolyan is beszéljünk a magyar kerékpársport lehetőségeiről, és ebben lesznek segítségünkre mai vendégeink, Vince Dávid, a Havas Média sportmarketing menedzsere. Üdvözöllek, Dávid!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a kívást!
És Eizer Krammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője. Téged is üdvözöllek, Karcsi!
Szervusz, szervusztok!
Talán kezdjük a legelején azzal, hogy mielőtt ezek a neves versenyek így előzönlötték a médiát az elmúlt hetekben, hónapokban, előtte leginkább az érdeklődött a kerékpár versenyek iránt, aki kifejezetten érdekelt volt, vagy szimplán szerette ezt a sportágat. Mára ez azt gondolom, hogy jelentősen változott. Hogy nézett ki a kerékpársport elmúlt néhány éve? Hogy jutottunk el idáig, ahol most tartunk?
Azt gondolom, hogy valójában nem tudjuk, mi történt. Minket is meglepetésként ért az elmúlt pár hétben az óriási kerékpározás iránti szeretet, amivel találkoztunk az országutak mentén. Nem csak egyszerűen rajongás, hanem szeretett nézelre más szavakat találni. Nem voltunk tisztában azzal, hogy milyen sokan szeretik ezt a sportágat. Ugye én magam a kerékpár versenyszervező vagyok most már elég régóta, sok eseményünk van a Tour de Hongrie-ban, megmozgatunk a médiában, és helyszíneken is azért több ezer vagy több tízezer embert, de arra, hogy több százezer látens eddig nem látott, nem személyesen nem találkoztunk velük, szurkoló van az országban, erre őszintén nem számítottunk. Minket is nagyon meglepett, és nagy öröm az, hogy ez így van. Ugye az utóbbi években, évtizedekben ez a közösségi média az embert kicsit becsapóssá teszi, azt hihetjük, hogy Facebookon csak a kerékpározásról beszélnek a barátaim, hogy mindenki erről beszél, de nyilván tudom, tudjuk azt, hogy ez becsapós, ezért ezt ki is kapcsolom, és azt gondolom, hogy ez nem igaz, és nem így van. Elkezdek arra figyelni, hogy mit mond erről egy kutatás. Persze volt arra kutatások, az is igaz, az elmúlt években Magyarországon, Európában a harmadik legnépszerűbb a kerékpározás, de ezt arra fogtuk, hogy valószínűleg ez azért van így, mert hogy a vidéki, mondjuk egy karcagi, alföldi településen ezzel járnak az emberek iskolába. Azt, hogy a kerékpársport iránt ilyen érdeklődés van, ez igazából most jött velünk szembe a Giron. A Giro kellett ahhoz, hogy megszólítsa az embereket ilyen nagy tömeggel.
Abszolút, én is csak csatlakozítom Károlyhoz, tehát hogy ez a Giro, azt gondolom, nagyon kellett a magyar kerékpár sportnak, és nagyon kellett egy Valtteri Attila és a többi kiemelkedő, nagyon komoly kerékpáros sportolónk, aki most már hál' Istennek elmondta, hogy ott vannak az elitbe, ugyanis az, hogy nyilván Magyarországra érkezik egy Giro, egy a világ másik legnépszerűbb, legnagyobb kerékpár versenye, az nem csak úgymond a rajongók szempontjából, Károly is mondta, hogy látható volt, hogy mennyire szeretik az emberek Magyarországon, és mekkora követő bázisa van amúgy a kerékpár sportágnak, de hogy úgymond az egész sportágnak a népszerűségére, a szakmai megítélésére komoly hatással tud lenni. És azt gondolom, hogy erre most kifejezetten nagy szükség van a magyar kerékpár sportágnak, hogy tényleg kapjon egy löketet ezáltal, és azáltal nyilván a rajongók, az emberek láthatják a Valtteri Attilát itt mondjuk Magyarországon egy Giro keretében versenyezni, vagy láthatták tavaly, hogy megnyerte a Tour de Hongriet. Ez hosszú távon, és azt gondolom rövid távon is egyaránt kihatása lett a magyar kerékpár sportágnak az utánpótlás bázisára is, és hogy minél több Valtteri Attila, vagy minél több Dina Marci, vagy minél több Vaskata Blanka tudjon feltűnni.
Én elmondanék két kis színest mindehhez. Az egyik, hogy az én szüleim soha nem néztek kerékpárversenyt, mind a kette 70 év fölött vannak, és végigülték a 3-4 órás szakaszait most a Giro-nak, és utána a Tour de Hongrie-nak is. Ebben nyilván szerepet játszik az, hogy a magyarországi tájak, meg a minden más, ami a körítés, ami elhangzik, de valójában azt mondták, hogy őket a kerékpár is érdekelte, tehát borzasztó érdekes volt az, hogy van-e szökés, meg hogy alakul a dinamikája az egész versenynek, és mondom, itt 70 pluszos ember körről beszélünk. A másik kis színes meg, nem tudom, Kacsi, emlékszel arra, hogy én körülbelül 20 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy egy kicsit kevesebb, amikor a minisztériumban dolgoztam, akkor egy rövid ideig én a kerékpársportnak ottani összekötője voltam. Még emlékszem arra, hogy mi leültünk beszélgetni akkor, tehát felhívtalak, és akkor leültünk beszélgetni, és akkor te rettentő szenvedéllyel mesélted, hogy milyen szakágak vannak, és akkor én elmentem egy közgyűlésre. Én nem mondom meg, hogy kik voltak akkor a szövetségben, de azt hiszem két ember volt benne összesen, és a régi millenáris velodromban volt a szövetségnek a székhelye, illetve ott volt a közgyűlés egy rettentően lepukkant teremben, és mondom, egy főtitkár volt, egy nagyon, nagyon nagy rendetlenség volt akkor a kerékpársportban, tehát ennyit tudok mondani, nem is akarok többet mondani. Ezért ez az idő nem olyan hosszú még, ami eltelt azóta, tehát ilyen 17-18 éve, hogy a kerékpár sport azért ma Magyarországon láthatóan sokkal jobb állapotban van. Hogy látjátok ezt a szervezeti részét, vagy azt, hogy ebben milyen fejlődésen ment keresztül a kerékpársport Magyarországon?
Szerintem nincs még egy olyan sportág Magyarországon, ami akkora változáson ment át az elmúlt 15 évben, mint a bringa. Valószínűleg azért is, mert a bázis, onnan indultunk, az hát eléggé fura helyzet volt. Ezelőtt 8 évvel például volt Magyarországon négy kerékpár szövetség. Külön szövetség az országútnak, külön volt a mountain bike-nak, külön volt a BMX-nek, ezen kívül voltak még szanaszét olyan országos szövetségnek nevű szervezetek, amiket a bíróság nem is értette, hogy mi jegyezte be őket, néhány taggal. Tehát igazából igazi ős káosz, és ez nagyon-nagyon nehéz volt rendbehozni. Én úgy emlékszem, hogy a 96-os sporttörvény óta próbálkozott vele a sportminisztérium, hogy ez gatyába rázza, de több lépcsőben se sikerült végig ezt eljutni, és aztán 2014 volt egy forduló pont, amikor jött egy olyan elnök a kerékpársportba, akinek nem volt igazán korábbi kötődése, egyszerűen egy olyan menedzser volt, aki úgy döntött, hogy ebből ezt akkor most itt gatyába rázza, amit eddig volt, és akár érdekcsoportokkal szemben is átviszi azt, hogy legyen egy szövetség, és megszavaztatta, átvitt a vinni ezt. És igazából azóta, mint egy szövetség van a sportágban, bár vannak továbbra is belső feszültségek és viták, hol nincsenek, de ez kifelé nem látszik. Addig olyan viták voltak, én voltam 2006-ban a UCI központja az akkori elnöknél egy beszélgetésem, mutatkozókkor én volt az aktuális éppen az egyik szövetségnek az egyik elnöke, és mondta, hogy milyen fantasztikus, erős a kerékpár sport Magyarországon, mert hogy van négy szövetsége és két Tour de Hongria. Akkor éppen két Tour de Hongria volt a médiában egymással meccset, nyilván azoknak a következmény egyik se lett megvaló, egyik se valósult meg a nagy viták közepette. Szóval amíg nincs rend, addig nincs jogilag tiszta viszonyok, addig nem lehet semmit sem kezdeni ezzel. Én ezért is volt az egyik döntése, amikor 2006-ban az akkori, addig általam vitt Tour de Hongria épp egy kerékpár szövetségi vita miatt megszűnt. Mikor 2015-ben újraindítottuk, akkor az volt az első kérésem, Polony Istvánhoz, hogy addig, amíg nem tesszük tisztába, hogy kinél milyen jogok vannak, mindegy kinél, csak legyen tiszta, addig kár bármihez hozzáfogni. És ez sikerült megoldanunk, és azóta pedig látjuk, hol tartunk. A Tour de Hongria az évről évre dübörög előre. Vagy tud önünk jönni a sportágban, ez egy másik kérdés, de mindenképpen látható változások vannak azóta, és mindig pozitív.
Azok alapján, amit most elmondhatok, egyértelműen látszik a sportágnak a lassú, de biztos fejlődése. De nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mitől tartunk sikeresnek egy sportágat, ugye különösen a kerékpár esetében, ami egyfelől egy hobbi, másfelől egy utazási eszköz, harmadrészt vagy sokadrészt pedig lehet élsport és hivatás is. És melyek azok a szempontok, amik alapján értékelni tudjuk ezt? Mondjuk önmagában az a tény, hogy itt indult a Giro, vagy az, hogy van egy Walter Attilánk, vagy az, hogy növekedett a versenyző kerékpárosok száma, vagy még többen használják a kerékpárt ugye a budapesti közlekedésben. Te mit tartotok sikernek, és melyik az a határ, aminek az átlépése után már ki lehet jelenteni, hogy igenis Magyarországon a kerékpársport sikersportág?
Én azt gondolom, hogy ezt mindenképp sikernek kell tekinteni, hogy egy Giro innen tudott rajtolni, azt is sikernek kell tekinteni, ami fejlődésen és ami népszerűségen a Tour de Hongria az elmúlt években átesett, és azt is mindenképpen sikernek kell tekinteni, hogy van egy Walter Attilánk, vagy egy Dina Marcink, vagy egy Pák Barnabásunk, vagy egy Vaskata Blankánk. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a sportágnak a akkor ezért a népszerűségét én picit most inkább népszerűség oldal irányába kanyarodnék, hogy mi az, ami meghatározó, hogy mennyire tud népszerű lenni egy sportág. Az ilyen van egy infrastruktúrális háttér, tehát hogy megvannak az a megfelelő körülmények, hogy lehessen hol versenyezni, vagy azok a támogatottságok, támogatási rendszerek, gazdasági támogatások, ami alapján lehet működtetni egy sportágat, egy utánpótlás kriát, ami lehet támogatni a fiatal feltörekvő sportolókat. Nyilván egy sportág népszerűségét az is meghatározza, hogy mennyire egyszerű belépni abba az adott sportágban, mennyire egyszerű elkezdeni az adott sportágat. Ebből a szempontból ugye a bringa az egy viszonylag speciális helyzetben van, mert ott azt gondolom, hogy viszonylag magas és drága belépési korlát, tehát hogyha valaki el akar kezdeni mondjuk profi szinten bringázni, emellett pedig nagyon fontos, hogy tényleg hogyan tudjuk eljuttatni az emberek az adott sportágot. Itt nyilván média közvetítés, ami meghatározó, ez nyilván látható volt, hogy Giro esetében ez egy adottság, de ugye mi beszélgettünk a Károly korábban az elmúlt években, a Tour de Hongrie nagyon nagyot lépett azt gondolom ebből a szempontból, a média közvetítés szempontjából, hogy tényleg hogyan van közvetítve a verseny. Ami egyébként még a bringa sportágnak egy nagy kihívása, az azt a csúnyán szeretnék fogalmazni, az a pici monotonitás, meg a hosszúság úgymond a közvetítéseknek, és ami nyilván az idősebb korosztály még szívesen és végül egy ilyen hosszabb versenyt. Ebből a szempontból nyilván a fiatal korosztályt, a tiniket már egyre kevésbé lehet egy ilyen 3-4 órás szakaszra megszólítani, őket inkább az izgalom, a látvány és az ilyen különbözőbb, extrébb dolgok érdeklik, és ami nagyon fontos, én azt gondolom, amit te is említettél az elején, hogy mi az, ami siker, tehát a sportolóknak, az igazoknak a szerepe. Tehát szerintem, de Károly, kérlek, javítsák vagy egészítsék ki, szerintem nagyon, nagyon speciális és szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tényleg van 4 olyan top versenyzőnk, akik tényleg Európa szinten ott vannak, és nyilván az, hogy ők itt heti szinten ilyen magas szinten teljesítenek, az, hogy Walter Attila ugye tavaly meg tudta nyerni a Tour de Hongriét, vagy az, hogy tényleg el tudott indulni a Giron, és egyébként nagyon szép teljesítményt tett le az asztalra, tehát ezáltal komoly népszerűségre tesznek szert, és ezáltal nem csak saját magunknak, hanem a magyar bringa sportágnak is komoly népszerűséget hoznak, akár hazai környezetben, akár nemzetközi viszonylatban, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a sportolók azok egy globális jelenségek, tehát az adott szakágnak a népszerűségét sokkal jobban meghatározzák és meghaladják, mint az, amit mondjuk, hogy adott szakág tud tenni, azt gondolom a bringa sportágnak a népszerűségért.
Én is azt látom, hogy szükség van, nagyon nagy szükségünk volt ilyen nevekre, ilyen sztárokra. Mi amikor ezelőtt 8 évvel nekifogtunk a túl szervezésének, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan építjük fel a kommunikációnkat, akkor sok mindenre is dönthettünk volna, lehet, hogy építeni egy kerékpárverseny, egy túldomori kommunikációját a városokra, milyen szép Szombathely, milyen szép a Balaton, Gyertetés Budapestre, lehet építeni a szponzorokra, és ez az autót használjátok, ti is ezzel a fogkrémmel mossatok fogat, amíg, tehát, hogy sok mindenről szól, hát üdöntök, hogy ezeket mind háttérbe szorítjuk, és rábökünk néhány névre, néhány sportolóra, és őket próbáljuk meg felépíteni, még ha nem is voltak ismertek egyébként az országban, akkor Lovasi Krisztián volt egyébként az akkori számunkra leginkább felépíthető név, és minden plakáton, következetesen, minden interjúban, mindig mindenhol Lovasi Krisztián toltuk előre, és gyertek, szurkoljatok Lovasi Krisztiánnak, gyertek, szurkoljatok magyaroknak, szurkoljatok Lovasi Krisztiánnak. Mikor tudtuk is, hogy abban a mezőnyben azért már akkor sem volt a magyaroknak nagyon könnyű eredményt elérni. De volt egy név. Ami nagyon érdekes az előbb, amit mondtál azzal, hogy soroltad azokat, hogy mik a sportág sikereinek a mérőszámai, és közben itt számolgatom, hogy bizony ezek mind nincsenek meg a kerékpársportban. Sem a kerékpárosok számára, a versenyző számára kész infrastruktúra, sem az állami támogatási rendszer, sem az utánpótlás nevelési rendszer, ezek mind hiányoznak a kerékpársportból, és az elképesztő döbbenhetes dolog történik, hogy mindezek ellenére ma Magyarországon van olimpiai negyedik helyezett versenyzőnk Poskata Blankaval, és vannak valóban a profi kerékpársportban a legmagasabb szinten induló országúti versenyzőink. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt 20-30 évben szinte a kerékpárszövetséggel, meg állami támogatásokkal szemben is alulról jövően üzemeltek olyan sportági, szakági rendszerek, amelyek alacsony költségvetéssel tudtak üzemelni, amelyeket eltartott a tömeg. Ilyenek például a mountain bike maratonok. A mountain bike maratonok, akik kitermelték azt a családi, kerékpáros családi elfogult, a bringázás iránt érdeklődőket, aki elhozta apuka, anyuka, a gyerekeket, és ott indultak. És ezek a családoknak a gyerekei indultak, akkor azokból egyszer csak hirtelen volt egy ügyesebb, még ügyesebb, és onnan ebből a mountain bike-os közegből derült az ki, hogy van néhány tehetséges gyerek Magyarországon. Az országúti sport, ami a kerékpár sportnak a legismertebb része a világon, az borzasztó drága. Már az utánpótlás korosztályban is nem csak az eszköz drága, hanem maga az, hogy ez egy csapatsport. Ha valaki akar üzemeltetni egy utánpótlás csapatot, annak legalább 5-6 versenyzőjének kell lennie, beülni a buszba, sok nap, sok verseny külföldön, évi 60-70 versenynapot kéne versenyezni már utánpótlásban is. Ezt nagyon nehéz megoldani szülői pénztárcából, és mivel állami támogatás emögött nincs, így igazából nincsenek ilyen csapatok Magyarországon. És az a nagy szerencsénk volt, hogy a mountain bike szakág, ami egyébként látszólag tök messze az országúttól, hiszen terepen van, meg vastag gumi, valójában fizikai képességekben, állóképességben, ügyességben ugyanazt a el lehet jutni addig a szintig, hogy országúti sportban a belépési magas szintre el lehessen érni felkészültségben is. Ezt tudta hozni a magyar mountain bike sport elmúlt 20 éve, hogy kinevelte a mountain bike-os oldalról a Vaskata Blankánkat, Walter Attilánkat és a többieket, akik egy szerencsés, soha vissza nem térő, nem is tudom, hogy minek mondjam, milyen óriási szerencsénk volt az, hogy dr. Bátorfi Béla, aki fogorvosként úgy döntött, hogy a kapcsolatait arra használja, hogy nem is tudom, hogy miért, hogy nem a saját cégét, hanem kerékpáros csapatot épít, és ezelőtt néhány évvel létrehozta a Pannon Cycling Teamet, ami a Tour d'Hongrie való indulást tűzte ki célul. A Tour akkor is népszerű volt, a Pannon Cycling Team volt az a csapat, ahova a magyar versenyzők, akik azt gondolták, hogy leindulhatnak, leigazoltak, és így került át egyébként a mountain bike olimpiára készülő Walter Attila, megjelent a Pannon Cycling Team-en keresztül az országúti kerékpárversenyeken. És igazából ezt végig gondoljuk, ez egy hihetetlen mázli, hogy ez történt. Ez nem a rendszer, nem egy jól működött országos hálózati rendszer dobta ki azt, hogy itt sok-sok keresgélés után a vidéki edzők járnak az iskolákba, és keresik, és százszámra mennek a versenyekre, hanem nagyon kis létszámú versenyből, nagyon kevés versenyzőből sikerült ezt a fantasztikus eredményt elérni. Az most a dolgunk, hogy erre a sikerre fölüljünk, és utólag visszafelé fölépítsük azt a rendszert, ami eddig hiányzott. Tehát most van az a feladat, mert nem jössz még egyszer ilyen szerencsénk, hogy 12-13 éves kortól egy teljes utánpótlás rendszert építsünk fel, ami azért nem lehetetlen, mert a legolcsóbb sportágak között van a kerékpár, azzal együtt, hogy a beugrás a szülő oldalról nagyon drága a kerékpárok miatt, de ehhez nem kell stadion, nem kell sportcsarnok, ezt lehet terepen, lehet az országúton is űzni. Nyilván Budapesten nehezebb, én forgalomban, de vidéken nagyon sok helyen vannak alkalmas helyek, ahol ezt meg lehet csinálni. Hát én arra számítok, hogy egy észbekapó kerékpárszövetség még időben kapcsolva egy olyan vidéki utánpótlás házatot fog felépíteni, aminek a végeredményeként 3-4 év múlva újabb Walter Attilák fognak kijönni a rendszerből, és Vaskata Blankák. Szerencsére a mostani sztárjaink még legalább 5-10 évig ott lesznek az élvonalban.
Mi kell ehhez elsősorban egyébként? Tehát, hogy ahhoz, hogy vidéki bázisok legyenek, ahhoz nagyon sokszor kell az a vidéki lelkes szervező, meg edző, aki hajtja a dolgot, vagy lehet ezt felülről, én soha nem hiszek a felülről építkező dolgokban, vagy hát nem olyan hatékonyak, mint hogyha alulról építkezik valami, de hogy mi hiányzott, vagy mi volt az, ami tehát te most mondtál egy pár példát, de hogy ez azt gondolom, hogy például a szakember az ugye kulcs fontosságú egy sport minden sportágban. De lehet szakembereket kellene nevelni, vagy mi a helyzet ezen a téren a kerékpársportban?
Szerintem a hit is sokat számít. Tehát az elmúlt években én azt láttam, hogy a kerékpársportból kiöregedett egyköri versenyzők, akár még el is végeztek egy edzői tanfolyamot, edzői képzést, akár 1-2-3 vagy 4 éves képzéseket, hogy legyen valami diplomájuk, de nem hittek abban, hogy a kerékpársportban meg lehet élni, hogy ebbe ezt lehet megélhetési szinten is csinálni. Teljesen evidencia mindenkinek, hogy egy kézilabda szakosztályban, vagy kosárlabdában, Körmenden, most mondtam egy hirtelen egy várost, ott mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ottani kosárlabda szakosztályban a vezetői, az edzői, a sportolók főállásban és teljes erőbedobással dolgoznak kerépen sportban. Ez nincs így. Helyesebben, ha van is így, sokan nem hiszik, hogy ez egy lehetséges pálya. Inkább elmennek taxizni, elmennek futálnak, ennek bárhova, de nem nagyon hisznek ebbe. És az egy nagyon fontos történés most, hogy ilyen fény irányul a kerékpársportra, hogy a kerékpársportban bent lévők is elhiszik végre, hogy mit csinálnak, ez tényleg egy érték. Én nagyon megdöbbentően látom azt, és lehet, hogy ez nem biztos, hogy ez így jó azt így kimondani, hogy egy kerékpáros közgyűlésen ülőknek a többsége nem kevésbé érdekli a Giro meg a Tour d'Hongrie, mint az út mentén áthaladók, ahol kijönnek a házakból a nénik, bácsik és szurkolnak. Mert nem nagyon, tehát olyan távolságot éreznek az ő egyesületüknek a napi szintű működése, meg a 15-20 milliárd forintból működő Quickstep csapata között, hogy egyszerűen nem hisznek abba, hogy ezt be lehet járni. És most, hogy itt látjuk a saját szemünkkel, hogy közülünk a Mátha Maraton mountain bike versenyéről indulva, meg a csömöri mountain bike versenyről indulva el lehet jutni a Giro Italiáig, azért ezt igenis súlykolnunk kell a kerékpáros szakemberekben, hogy amit ők tudnak, arra nagyon nagy szükség van, és gyerekek tömegei szeretnének kerékpározni, de ahhoz viszont rájuk van szükség. Az egyébként azt érzem, hogy én a Tour d'Hongrie kapcsán, mikor keresünk egy-egy új helyet, új várost, én minden polgármestert arra biztatok, hogy oké, köszönjük szépen a támogatást, jövünk ide, visszük a város jó hírét, hozunk itt egy fantasztikus eseményt, megmutatjuk a világ 150 országában élőadásban a város főterét és a város legszebb részeit. Ez mind tök jó üzlet a városnak, de tessenek a kerékpársportra pénzt szánni, és nyitottak rá. Hát én azt látom, hogy persze, hogy ne szeretnénk, csak hol az a szakember, aki ebben a városban fölteszi a kezét, és akkor kedden 5 óra akkor edzést tartok. Na hát ezek az emberek kerestetnek, aki most ezt hajjon szíves nálam jelentkezzen. Én tudok olyan várost találni tucat számra, ahova szívesen várják őket, csak szükség van a lelkes sportszakemberekre.
Amiket most itt elmondhatok, az egy nagyon izgalmas projektnek tűnik, egy nagyon izgalmas, szokták mondani, mert ez a hálás probléma, mert azt érzem belőle, hogy most van egy momentum, egy olyan Isten adta pillanat, ami nagyon-nagyon kevés sportág esetében fordul elő, hogy megvan a figyelem, a média figyelem, a népszerűség, a felkapottság, nevezzük úgy, hogy hype, és vannak hozzá tehetségek is. És ahogy elmondtátok, nyilvánvalóan hibázik még egyelőre a szervezeti rendszer, illetve mondjuk az utánpótlás nevelés, de ez egy nagyon jó feladat. A kérdés bennem az, hogy látva a Giro-nak a sikerét, én magam is készítettem interjút a sportközgazdásszal, hallottam sok beszélgetést erre vonatkozóan, hogy azért ez egy nagyon komplex, pozitív hatást gyakorol az országra, akár országimás tekintetében, akár gazdasági vonatkozásban, és még sorolhatnám. Ezt a momentumot vajon látja-e akár a politikai vezetés, aki rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy akár forrásokat biztosítson a kerékpársport számára. Bár részben beszéltél erről, de vajon érzékeli-e a kerékpársport vezetősége? És ha igen, akkor melyek lehetnek azok a lépések, azon túl persze, hogy jelentkezzenek az edzők, de esetleg még több kerékpárút, esetleg plusz támogatások az utánpótlás fejlesztésre? Melyik lehet az, ami a legfontosabb jelen pillanatban, ami nagyon szükséges ahhoz, hogy ez fennmaradhasson és növekedhessen ez a tendencia?
2014-ben 28 sportszakemberrel, a kerékpársportban dolgozó kollégákkal, régi edzőkkel, sportolókkal készítettünk egy sportági stratégiát, amit azóta sajnos ugyanott porosodik, ahol mi megírtuk. Semmi más nem történik, mint azt előhúznánk a fiókból, és azt sorról-sorra megvalósítanánk, akkor minden azt gondolom, hogy el tudna indulni. Ezt egyszerre pontosan kell fejleszteni több mindent. Egyrészt az utánpótlás, előbb beszéltünk erről, tessék föltenni a kezét, most Körmendet mondom megint, de lehet Lovasberény, legyen Karcag, legyen Gyöngyös, legyen Miskolc, akár nagy egyesületek fiúkcsapataként, akár önálló kis egyesületként el lehet indulni ezzel a dologgal. Nagyon sikeres tud lenni egy kerékpáros klub akkor, hogyha nem csak a kerékpár sportra koncentrál, hanem a kerékpározásra úgy általában. Jó példának mondanám a sajátunkat, hiszen nekem is egy egyesületem Kőbányán, ahol mi a kőbányai önkormányzatnak egy nagyon kiemelt egyesülete vagyunk, és nem csak a sportolók miatt, hanem azért, mert foglalkozunk a gyerekekkel az iskolákban, mint kerékpáros közlekedésre tanítjuk őket. Ki más tanítaná meg a 10-12 éves lurkókat elindulni, megállni, fékezni, hátrani, jelezni, irányt jelezni, bekanyarodni, ha nem egy kerékpáros szakember, aki egyébként ezt minden nap rutinból teszi a saját versenyzőivel. Tehát, hogy óriási igény van a sportszakemberekre, nem csak a sportban, hanem általában a gyerekek körében, a közlekedésben, az iskolákban, mert ez egy nagyon-nagyon komoly hiányosság. Létre kell hoznunk azt a serdülő ifjúsági korosztálynak azt a nemzetközi szintre kilépés az alkalmas válogatott rendszerét, ahova folyamatosan menedzserünk évente legalább egy, de inkább két válogatottat, ahova be lehet lépni, ki lehet esni, ahova be lehet kerülni, és amely lépés lehet arra, hogy 18 évesen utána tovább lehessen lépni, vagy egy hazai kontinentális csapatba, ami még csak hiányzik Magyarországról, tehát nincs profi csapatunk Magyarországon, ma ugye a Pannon Cycling Team óta ez sajnos nincsen, vagy akár egy magyar érdekeltségű külföldi csapatba, például a Kométa, Euló Kométa csapata, magyar szponzora működik, egy spanyol-olasz profi csapat. Hát hova máshova nem mehetnének magyarok, mint ide. Tehát, hogy vannak már lehetőségeink, olyan kapcsolatrendszeret tettünk szert az elmúlt 6 évben a Tour de Hongrie révén, ami soha nem volt korábban, hogy fölhívjuk telefonnak Quickstep főnökét, tehát hogy hívtuk volna föl? Most fölhívjuk, beszélünk vele, egyezhetünk vele, hogy kit hoznak a magyar körversenyre, tehát van kapcsolatrendszerünk az egész világon bárhová, és ezt szívesen adjuk rendelkezésre a sportágnak. Emellett érzett párhuzamosan nagyon fontos az, hogy ne csak a sport, hanem általában a kerékpáros ügyek is tovább menjenek. Ez egyik a másikat segíti, hogy épüljenek új bringautak, ami nem csak a sportnak, hanem a közlekedésnek, a hétvégi egészségmegőrzésnek alkalmasak, legyenek nagy bringás rendezvények, mint a Balaton körüli bringázás, ahova a szponzorok néha ezeken keresztül látják meg a kerékpársportban a lehetőséget, hiszen a bringázásnak ez az oldala talán a legkézenfekvő, legnépszerűbb. Napi szinten a politikai beszéd része a kerékpározás, néha rossz irányból, de része. És tehát, hogy a bringázás megkerülhetetlen téma Magyarországon, és ezt szerintem pozitívan ki lehet használni.
Én egy picit más oldalról csatlakozok most Károlyhoz, és egyébként én is azt gondolom, hogy a bringas sportágban és a kerékpározásban hatalmas potenciál van a jövőben. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként ha most picit elrugaszkodunk a sportágokból, akkor egy nagyon erős párhuzamot látok megérzek a gyorskorival. Kigondoltam volna 9 éve ezelőtt, hogy többszörös olimpiai bajnokok leszünk gyorskorcsolyába, és gyakorlatilag egy nulláról építettek fel, egy sportágat hoztak, nemzetközi szakembereket, társultak hozzájuk ilyen magyar szakemberek, és tényleg felépítettek egy sztorit. Tehát amit a Kári is mondott, hogy mennyire meghatározó volt az, hogy elkezdtek építkezni a sztori mentén, tehát hogy kiemelték azokat a sportolókat, azokat a versenyzőket, akiket fel lehetett építeni, fel is építették, meg is volt mögött a történet, ami által még közelebb hozták ezt a gyakorlatilag ismeretlen, tehát a magyarok számára is lehet ismeretlen sportágat, és gyakorlatilag ma már mindenki tudja, mi az, hogy gyorskori, meg mindenki tudja, hogy ki az a Liu Shang, vagy Liu Shaolin Sándor. Igazából én azt gondolom, hogy a szakmai oldalról eltekintve kommunikáció és kvázi márképítés szempontjából a bringa sportágnak is egy ilyen hasonló utat kell bejárnia. Meg kell találni azt a sztorit, azt a tétet, mert azt szokták mondani, hogy tét nélkül nincsen sztori. Tehát meg kell találni azt a tétet, amiről fölhúzza az egész kommunikációt, meg kell találni azokat a versenyzőket, akik talán most meg is vannak találva, akár egy Walter Atti, akár egy Vaskata Blanka révén, akik föl tudjuk építeni a magyar bicikli sportágnak úgymond a 21. századbeli történetét, és meg tudjuk teremteni azt az imidzset, azt az identitást, azt a népszerűséget neki. Nyilván emellett nagyon fontosak azok a dolgok, amit a Kár is elmondott, az a szakmai, az a gazdasági, az a támogatási rendszer, ami nélkül ez hosszú távon nem fog menni.
És még egy, csak az előbb, amit említettél, hogy és ebben sajnos igazad van, hogy a kerékpársportnak, az osztályi kerékpársportnak az előnye, még a hátránya is, az, hogy hosszú nagy versenyeket látunk a tévében. Ha valaki megismeri mélyen a kerékpársportnak a taktikai hátterét, akkor végigizgulhatja ugyan, mint bármelyik labdajátékot egy-egy verseny, de ez azért nem várható el mindenkitől, hogy ezt megtanulja. Ezért szükség van arra, hogy töményebb, impulzívabb, látványosabb része legyen a sportnak. Van ilyen, és ebbe is óriásit fogunk lépni az következő néhány hónapban, ez a pályasport, a pályasport az, aminek a számomra egészen megdöbbentően is szomorúan, hiszen én kerékpársport, én egy ilyen hagyományőrző csávó vagyok, és nagyon szomorúan látom azt, hogy a UCI a kerékpáros hagyományos pályaszakágakból kiemeli a leglátványosabb, a habtetét, és abból csinál egy világkupa rendszert. És rá kell tűnöm, hogy igazuk van. Azért van igazuk, mert a tévé előtt ülőket mi akarjuk nyerni, akkor az a verseny nem nekem szól, nem a kerékpáros mély rajongónak szól, aki tudja, hogy 132-es lábfordulattal, 63-12-es átétellel ilyen kanyarban úgy tud bemenni, nyilván nem ez kell neki. Az kell, hogy látvány legyen, és ezt adja vissza a pályasportnak a sprint és egyéb más szakágai. És ebben is nagyon jól léptünk előre, mert ugyanolyan, mint amennyien Mázli volt, ahogy elértük, hogy Walter Attilák megjelentek a szinte semmiből, ugyanígy pálya nélkül, gondoljuk bele, hogyan lehetnek nekünk olimpiai bajnok úszóink, hogy nincs úszodánk. Nálunk meg vannak olyan pályakerékpárosaink, akik pálya nélkül ott vannak a világ legjobb 10-20 sprinterek között, és a sprinterek a legélesebb küzdelem van a sprinterek között, ahol néhány ezred másodperc dönt, és mondjuk Szalontai Sándor révén, aki egy, hát igazából valószínűleg nem teljesen normális, hogy ezt ő így csinálja, és a jó értelemben imádom ezt a fiút, az, hogy amit ő beletett abba, hogy remény és lehetőség nélkül is küzdött, és ott tart, hogy saját magát kezébe vette a sorsát, és lettek követői. Szerencsére az ilyen jó ötletnek vannak követői, és most ott tartunk, hogy négy olyan sprinterünk a Magyarországon, akiknek köszönhetően akár olimpiai kijutás közébe tud kerülni a pálya sprinter csapatunk. Épül egy pálya Magyarországon, Kőbányán nem sok át fogják adni, valószínű idén október közepén, tehát lesz magyarországi fapálya, fedett fapálya, és egy újabb szakág tud elindulni a világsiker felé, és hát ahol ennyi őrült van, mint a Magyarországon, azért vannak, így ilyen azt, és ha magával tudja ragadni a Szalonta is, annyi a többi hozzá hasonló őrültet, akkor itt egy hatalmas lehetőség előtt állunk a pályaszakákban is.
Akkor hagy kérdezzem meg, hogy mi a helyzet a mountain bike-kal, mert nekem nagyon szíven ütött, amikor olvastam tőled, Karcsi, hogy a Mátra Maratont nem tudjátok már megszervezni, illetve panaszkodtál arra, hogy folyamatosan csökkent a létszám, és ugye én is azon gondolkodtam, hogy ugye nagyon sok szakága van a kerékpárnak, még szinte a laikusok számára nehéz is követni, hogy akkor mik is vannak, mert ezen kívül vannak még az ügyességi dolgok, a BMX, stb. Így is ugye arról beszélünk, hogy mennyit fejlődött a kerékpársport, de hogy nyilván most nem szabad mindegyik szakágnak nekiesni, érdemes lenne prioritást találni, hogy az talán húzná magával a többi szakágat is. Én naívan azt gondoltam, hogy a mountain bike lehet az egyik legérdekesebb szakág, vagy a legvonzóbb a fiatalok számára. Az olimpiai versenye is nagyon jó, és ugye a szerencsére Vaskata is ugyanis ezt nagyon népszerűsíti, de hogy ezek szerint a tömegbázisa meg csökken most Magyarországon, hogy áll ez a szakág?
Hát ezt szomorúan tapasztaljuk, hogy igen. Azt gondolom, megint csak egy picit koncepció nélküli kerékpárszövetségi működésnek is köszönhető, hogy elengedték ezt a szakágat, elengedték a versenyrendszert. Mi 20 éven keresztül építgettünk egy versenyrendszert, aminek a eredményeképpen voltak 1000-1500 fős maraton versenyek mountain bike-ban, nében 4-5. Ez szép lassan 1000 fő alá, majd aztán 500 fő alá csökkent. Az önfenntartó képességét elveszítette a szakág. Tehát 1000 fő alatt nem lehet egy eseményt önfenntartóan megszervezni, és 500 fő alatt nem eleve veszteséges. Nem lehet elvárni egy-egy lelkes vidéki, vagy pesti, vagy bármelyik szervezőtől, hogy ő egyedül tartsa fenn a sportágat a saját zsebéből. Sem szövetségi támogatás, sem mást, sem turisztikait nem kapott, míg Európa szerte a kerékpározás az egy komoly turisztikai termék. És azért ezt nagyon fontos itt elmondani, hogy akkor, amikor Siófokra mi elviszünk 3000 biciklist, megtöltjük vele ott a szállodákat, azért az Siófoknak nem rossz. Ugyanez igaz lehet a Mátrára, ugyanez igaz a Márhoz, és éppen ennek is köszönhetően a világon mindenhol a kerékpáros tömegrendezvényeket nagyon komolyan támogatja. Egyrészt a turisztika, az állam, az a régió, és nyilván a szponzorok is. Magyarországon a szponzoráció az, hát finoman szólva is döcög, és a turisztika pedig nem vett tudomást arról, hogy ez a sportág létezik, hogy vannak ilyen nagy maratonok, és önfenntartóbb, hogy nem tud lenni, és egyszerűen belefulladt saját magába az egyébként dübörgő mountain bike sport. Az is volt a problémánk, hogy mindeközben, miközben a bevételek csökkentek, és az indulói létszám is csökkent, az elvárások megnőttek, hiszen lám Ausztriában, lám Szlovákiában, hát persze, mert Szlovákiában tolja a pénzt az állam ebbe a szakákba, persze, hogy nem tudunk versenyezni azzal az eseménnyel, ahol egy eurós nevezési díjért is van zuhanykonténer a célban. Hát ezt nem lehet, és az a vége ennek, hogy sajnos a szakág az bezuhant, ezt ki kell mondanunk, hogy nagy bajban van, ami azért is óriási baj, mert hogy ezek a szakágak, ezek egymásra épülnek. Fontos azért elmondani, hogy a kerékpár sportnak egyébként 9 versenyszakága van, ebből 5 olimpiai szakág. Az olimpián a legtöbb érmet az úszásban és az atlétikában osztják, a harmadik a kerékpársport. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon szertágazó és népszerű sportáról beszélünk, amelynek a szakágai egymásra épülnek, főleg a pálya, országút és a mountain bike sport. Ezekben való verseny eredményességnek az egyik záloga, hogy a másik szakágban is valaki versenyezze. Nem lehet egyiket a másik nélkül fejleszteni. Hát a mountain bike iplás Walter Attilaik onnan jöttek ki ebből a szakágból. Tehát egy óriási problémája ma a kerékpársportnak, hogy a mountain bike szakág az jelen pillanatban vérzik.
A szponzorok, azok hogy állnak ugye mondta Karcsi, a tömegrendezvényekhez, meg ugye itt Magyarországon ugye nagyon sok sportág, tehát állami emlőkön tartja fenn magát, ugye ennek részben az oka, hogy néhány sikersportágunk az teljesen önfenntartásra képtelen lenne egyébként, de a kerékpár az olyannak tűnik, aminek legalábbis részben, tehát kis befektetéssel, vagy nem olyan nagy támogatással is, ami egyébként is veszélyes, mert akkor látjuk, hogy simán elmaradnak a sikerek. Szóval, hogy egy kis lökéssel tudna részben önfenntartó lenni a kerékpársport, mert amit eddig mondtatok, abból nekem ez úgy tűnik. Illetve még az lenne a kérdésem, hogy mondtátok, hogy most már nincs magyar profi csapat, magyar tulajdonú profi csapat, hogy ennek mi az oka? Azért Magyarországon is vannak tőkeerős szponzorok, vagy olyan egyének is, akik mögé állhatnának.
Hát akkor én a szponzorok vagy a szponzoráció szempontjából válaszolok első körül a kérdésre, hogy a szponzoráció szempontjából, hogy a szponzor hogyan tud együttműködni. Tud együttműködni egy szövetséggel, mondjuk elsőre tudna együttműködni a Magyar Kerékpár Szövetséggel, versenyeket tud szponzorálni, sportolókat tud szponzorálni. Ugye, ha jól tudom, de kérlek, hogy erősítse meg, tehát hogy itt a Magyar Kerékpár Szövetséggel való konstant szponzorációs együttműködésnek ilyen pillanatban szerintem a hátránya az, hogy nincsen folyamatos Magyar Kerékpár Sportszövetség által szervezett versenysorozat. Tehát ami révén kvázi ugye egy szponzor be tudna szállni. Itt ugye két lehetőség marad neki, olyan az, hogy konkrétan támogat megjelenik eseményekkel, mint például a Tour de Only, vagy egy Tour de Balaton, vagy adott esetben együttműködik ugye az adott kerékpáros, az adott sportolóval, és akkor a sportoló szintje működnek itt a szponzorok. Tehát fontos azt is megállapítani, hogy nyilván ilyenkor szponzorációs oldalra, vagy szponzor oldalra azt kell mérlegelni, hogy mondjuk az adott sporteseményen, ahol ott megjelenek, akkor ki az a közök, akit én el tudok érni. Ugye egy Tour de Balatonon, ott ugye a hobbi sportolókat, az amatőr biciklistákat, a családokat tudom leginkább megszólítani, még mondjuk egy Tour d'Hongrie, vagy éppen egy Giro d'Italia szponzorációval, annak egy nagyon erős imidzsépítés és image transfer hatása van, és ott nyilván amellett, hogy a profi sporteseményen jelenek meg, és ezáltal az adott sportákhoz tudom kötni az adott márkának az imidzsét, identitását, ott az jóval nagyobb a szórás, tehát ott nem feltétlen az aktívan sportolókat fogom elérni, mint például hogy egy Tour de Balatonon, hanem ott nyilván az átlag embereket is, akik nem feltétlen sportolnak, de mondjuk érdeklődnek az adott sportág iránt. Tehát itt ez a két döntő faktor van, és emellett pedig ugye akár szponzorációs, akár versenyszervezési szempontból ugye a bringának az a különlegessége, vagy az a specialitása, mint például a tenisznek. Hogy nem feltétlenül egy olimpia fókuszú sporták, hanem úgy mondja, hogy például látjuk, hogy olyan történik egy tenisznaptár, mondjuk egy Fucsovics Marcinak a versenyzése, ugyanezt kell elképzelni a Walter Atti esetében is, tehát hogy nem feltétlenül itthon vannak ezek az események, amelyiken ők részt vesznek, hanem körbeutazzák szépen az egész világot, és különböző nagyszabású versenyek és rendezvényeken, eseményeken lépnek pályára, úgyhogy alapvetően amellett, hogy ugye Kári az előbb mondta, hogy mennyi érmet osztanak ki a bringa sportágban, az olimpián. Emellett ez is azt gondolom, hogy egy ilyen, hogy egy különös egy ilyen megkülönböztető márka értéke, vagy a márka építelme lehet úgymond a bringa sportágnak, hogy alapvetően tényleg itt nemzetközi sikereket lehet elérni azáltal, hogyha mondjuk szponzor úgymond beáll egy sportoló mögé, vagy mondjuk különböző eseményeket szponzorál.
Ezt egyébként nagyon komoly hátránynak éljük meg. Azt gondoltuk ezelőtt pár évvel egy előny, hogy azzal tudok egy szponzornál, egy potenciális szponzornál házalni, hogy tadám, és itt van előttem a nézettség. Tessék, Eurosport, ennyi millió, Chilétől Japánig. Tehát, hogy olyan brutális nézettséget tudunk generálni a Tour de Hongrie-val, hogy ihaj. Ugyanezt tudja hozni mondjuk egy magyar kontinentális csapat, ami szintén ugyanebben a versenyrendszerben a Tour de Hongrie-n kívül még elindul egy osztrák, egy lengyel, 3 szlovén, meg 6 olasz verseny egy évben, van 60 versenynapjuk, vagy 100 versenynapjuk egy évben, és ezeknek a fele szintén Eurosporton van, és ez mennyire fantasztikus nézettséget hoz, és hányan látják. És erre mindegyik ilyen beszélgetésnél kedves üveges tekintettel néz vissza rám az asztal másik oldalán ülő marketing menedzser, kommunikációs menedzser egy cégtől, hogy köszönjük szépen, de őket ez nem érdekli. Egy cégnek a magyar kirendeltsége, neki a magyar eladások a fontosak. Vajon mennyivel fognak eladni több, most ilyet nem mondok márkát, mert nem tudom, hogy lehet-e, több autót attól, hogy a magyar kerékpár versenyző mezén levő logót éppen látták Franciaországban, vagy éppen Chilében. Egyetlen egy magyar, nem adnak el többet. Ezzel mi forduljunk jó szívvel az európai, vagy a nagy cégközponthoz, de azt meg valahogy nem tudjuk mi megugrani. Tehát, hogy azt akkorák még nem vagyunk. Magyarországot hamar kinőttük a Tour de Hongrie-val is, tehát a mi szponzorainknak, tehát nekünk a komoly támogatók, azok nemzetközi cégek, akiknek egyébként is megjelennek máshol. Magyar cég számára szinte értelmezhetetlen a túl drágák vagyunk, viszont nagyon kevés olyan nagy cég vagy nagy múlti van, akinek a nemzetközi központja érdeklődik a Tour de Hongrie-t, mert neki meg a Tour de France a partnere. Olyan területre hajóztunk, ahol mi még a Tour de Hongrie-val is, pedig azonban elég profin csináljuk a dolgunkat, mi is keressük az okos megoldást, mindez hogyan kezelni egy még létesre jött magyar kerékpáros csapat, mindez hogyan kezelje mondjuk Walter Attilána, aki az ő személyes image építésében, és ez komoly probléma, de igazából szerintem minden globális cégnek ez komoly kihívás, hogy hol is jelenik meg az ő által a támogatott projekt vagy program.
Kap egyébként állami támogatást a Tour de Hongrie, gondolom, hogy kap, mint kiemelt esemény, de hogy ennek van-e akkora jelentősége, mint más hazai rendezésű világversenynél, vagy mennyire nagy részét viszél ez a büdzsének, talán ennyit el lehet mondani, nem?
Szerintem a számokat is el lehet mondani, én nem titkolom, nem írjuk ki a honlapunkra, de aki akar utána tud nézni a számoknak, nagyon komoly támogatást kapunk a kormánytól, nem lennék sehol, hogyha a kormány nem hitte volna el, hogy ez az esemény, ez működik. Ezelőtt 7 évvel, az első évet, mikor újra kezdtem 15-ben, azt teljesen saját zsebből finanszíroztam, illetve szponzori és önkormányzati támogatásából szerettük össze az akkori 85-90 millió forintos büdzsét. Egy nagyon full veszteséges évet csináltunk, de akkor tudtuk elkezdeni azt, amit most itt mindenki boldogan tapsol, hogy mekkora esemény. Nyilván akkor nem volt mögötte ilyen média gyártás, amit most látunk. Mostani a helyzet az, hogy 300 millió forinttal támogatja az idei évet az EMI, mint sporttámogatás. Ebből rakjuk össze a versenynek a kötelező szállás, csapatok meghívása, pénzdíjak, szervezési költségek. Ugyanakkor összeggel támogatja az eseménynek a nemzetközi média gyártását és média megjelenését az MTU. Tehát tulajdonképpen egy turisztikai filmet gyártunk az MTU-nek 300 millió forintért, ami mindenkinek otthon a zsebébe sok, hogyha éppen elmegy vásárolni a sarki boltba, de ha azt nézzük, hogy ebből a pénzből, 300 millió forintból hány órányi filmet tud valaki legyártani, és hányszor hogy tudja eljuttatni, melyik adásban, pedig élő adásban tudjuk ezt. Idén 1 milliárd potenciális nézőnk lehet, tehát nyilván nem ennyien katítottak oda, de a mostani számaink alapján azt látjuk, hogy bizony sok 10 millióan nézték a Tour de Hongrie-t a tévében, élőben vagy később felvételről, tehát ez a támogatás, ez olyan brutálisan megtérült, hogy nagyon a magyar turisztikai ügynökségnek, és nagyon örülünk annak persze, hogy ezt ők támogatják. Ezt ha összemérjük azzal, hogy nyilván itt úszó VB 40 milliárd, most 45, nem tudom, mondok itt számokat, dobálózok, de ezek a nagyságrendek. Tehát amikor a magyar kormány beletesz egy nagy eseménybe, akkor itt a kemény 10 milliárdok röpködtek az elmúlt években, ehhez képest mi 200-300 millió forintból egy csodát hoztunk létre.
Tehát az ilyen nagyobb nemzetközi eseményeket, úgy Kár is mondta, azt nyilván egy hosszú távú befektetésként kell értékelni. Tehát az, hogy valaki megszervez itthon Magyarországon egy nemzetközi eseményt, az ilyen hosszú távon fog megtérni rövid távon, annak értelmezhetetlen a megtérülés igazából. Tehát hosszú távon belefektet abba, hogy tényleg erősítse Magyarország, Budapest vagy Magyarország látványosságának az imidzsét, az identitását. Egyébként, ha jól tudom, talán a Giro-nak a nézettségére mondták azt, hogy 798 millió az össznézettsége, és ez nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 40 millió ember, aki világszerte oda kattint a Giro-ra. Tehát ehhez képest te ezzel a 10 millió, akkor tényleg jók vagytok. Mert akkor tehát ahhoz képest, hogy Giro a másik legnézettebb, ugye, bringa sport esemény világszerte, és ahhoz képest Tour d'Anglia gyakorlatilag a negyedét tudja hozni ennek a nézettségnek.
Ennél is furcsább dolgokat találkoztunk idén. Mi tudtuk, hogy mit építünk, nyilván a sportszakmai berkekben ezt mi látjuk, de ezt egy magyar tévénézőtől nem várható el, hogy ezt tényleg el is higgye, de azért most itt megerősítem. Bizony Hollandiában, Belgiumban voltak olyan napjai a Tour d'Anglinak, hogy a Tour d'Angli hírei megelőzték a Giro híreit. Hiszen, hogy emlékeztek, ugye az történt, hogy a Giro indult Magyarországról, három szakasz volt itthon, utána pedig még három héten keresztül ment Olaszországban a világ második legnagyobb kerékpárversenye. És a Giro-nak az árnyékában, vagy mellette, párhuzamosan mi közben szerveztünk egy magyar körversenyt, ugyanezekkel a csapatokkal, csak nyilván más versenyzőkkel, hiszen a csapatoknak más versenyzőtek el a magyar körversenyre, de olyan magasra tudtuk húzni idén a Tour d'Anglinak a szakmai elismertségét, hogy ezek a sztárcsapatok, akár a Quickstep, vagy az Ineos, tehát a legnagyobb csapatok a világon, a legjobb emberéket hozták el a versenyünkre. Ezt azért merem így kimondani, hogy a legjobb emberéket, miközben a Giro zajlott. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a Giro Itáliára a csapatok általában a hegyi versenyzőikkel készülnek, de a legjobb sprintereikkel a Tour de France-ra tartalékolnak. A Tour de France nézettsége a Giro-t is jelentősen meghaladja, és a csapatoknak a sprinterei, például Fabio Jakobsen vagy Dylan Groenewegen, a világ legismertebb sprinterei a magyar körversenyen hangolnak a Tour de France-ra. És az ő meccsük, az ő versenyük, ez annyira fontos, hogy nem csak a sport szakmai médiában, hanem általában a nyugati médiában kiemelt hír volt, hogy lám, Magyarország, az a két versenyző egymással küzd. Igen, csak egy kis színes, azért érdekesebb talán érdemes róla tudni, hogy pont ez a két versenyző, Fabio Jakobsen, aki két szakaszt nyert nálunk, és Dylan Groenewegen, aki mind a kettő holland, Dylan Groenewegen, aki pedig egy szakaszt nyert a magyar körversenyen, ezelőtt két évvel egy lengyel körversenyen, a Covid utáni első versenyen, az első szakaszon egy tragikus balesetnek voltak az elszenvedői, és az egyik okozója, a másik elszenvedője. Fabio Jakobsen kicsi hiány belehalt a sérülésbe, hetekig kómában volt, nagyon-nagyon súlyos arcsérülés szenvedett, le kellett cserélni az arcát, szóval brutál, ami történt vele. Mindenki annak szurkolt, az egész sportág annak szurkolt, hogy fölépüljön, valaha egészséges ember legyen. Az, hogy ez a srác kerékpárra fog ülni, az nyilván kizárt egy ilyen sérülés után. Ehhez képest eltelt egy év, Fabio Jakobsen kerékpárra pattant, és részt vett az egész sportág szurkolása közepette, részt vett az első közös edzéseken, majd néhány hét múlva az első versenyen, és tavaly ősszel a Vuelta España, a spanyol körversenynek a legjobb sprintereként zárta a szezont. Az idei évben a Tour d'Anglia már 6 versenyt nyert. Egyszerűen elképesztő, mint az a fiatal ember végzett. Az elmúlt két évben, mióta balesetük volt, Dylan Groenewegen és Fabio Jakobsen nem találkoztak egymással, és ebben a találkoztak is, versenyeken soha nem meccseltek. Ha az egyik ment, akkor a másik soha nem ment a sprintre. Az első olyan éles futamuk, amikor egymás ellen küzdöttek, a magyar körversenyen volt Kazincbarcikán. A kazincbarcikai versenynek a híre és a videói akkor átmentek a világon, hogy nem tudjuk képzelni. Ennek a két embernek köszönhetően. Hát, hogy ott tartunk, hogy a világ ide figyel, ide akarnak jönni a versenyzők szerint. Ezt nem nekem mondják, ez más, hiszen visszahalljuk. Van egy Norvégiában élő barátom, aki csapatoknak jól ismerő, és segítenek nekik, és a hátulról is visszahalljuk, hogy a egyik legjobban szervezett versenynek gondolják a Tour d'Anglia-t, szeretnek ide jönni. Hát, hogy olyan sztoriban vagyunk, ami tényleg egy álom. Nekem is nekem is el kell hinnem, hogy ez tényleg egy csoda. Már csak az a feladat, hogy a szponzoraink, támogatóink is ezt elhiggyék, és hogy tudjunk szintet lépni, mert érdemes ebben a... Tehát itt tartani ebben a kategóriában a versenyünket, hogy World Tour csapatok jönnek, azért ez most egy egyszeri csoda volt a Giro-nak köszönhetően, jövőre ez már sokkal nehezebb lesz.
Hova tud még fejlődni a Tour de Hongrie? Tehát tud-e még magasabb kategóriás lenni? Azt tudom, hogy nagyon-nagyon zsúfolt a versenynaptár, tehát azért itt nem nehéz új belépőként bármit elhozni, de hogy hova tud még fejlődni, és akkor én most csak annyit mondanék, hogy akkor ezek szerint én is láttam ezt a csodálatos párharcot, mert mi fölmentünk a gyerekkel Szilvásváradra, és megnéztük, hogy ott fordultak a versenyzők, úgyhogy pont ezt a kazincbarcikai szakaszból láttunk élőben egy kicsit nagyon... Nagyon hangulatos egyébként. Szóval, hogy hova tovább Tour de Hongrie, mert amit mondasz, abból egy picit úgy érzem, hogy nincs messze a plafon, amit most reálisan látni lehet.
Én azt gondolom, hogy most ott elértük a plafont. Uh-huh. Tehát, hogy innen szakmai előlépés az, hogy a versenyünkön 11-12 World Tour csapat vesz részt a világ legnagyobb sprintereivel, innen tehát nincs hova tovább, mert nincsenek nagyobb sztárok a sprintben, mint Grönevégen vagy Jakobsen, vagy Viviani olimpiai bajnokként, sokszoros Giro d'Italia és Tour de France győztesként egy dobogot tudott elcsípni a Tour de Hongrien. Ez a versenyző a világon bárhol bármit meg tud nyerni nálunk, egy az öt szakaszban egy dobogot tudott elhozni második helyet. Szóval azért ez sokat mutat arról, hogy ez a verseny hol tart. Ennek a szintnek a megőrzése a feladat, egyrészt, másrészt pedig az, hogy az energiáinkat arra fordítsuk, hogy picit nézzünk hátra, nézzünk vissza a kerékpársportra, próbáljuk segíteni a magyar csapatokat abban, hogy kezdjenek ők is hinni ebben, hogy ez ide el lehet jutni, segítsük a szövetséget utánpótlás nevelésben, tehát én azt az energiáimat ebbe kell, hogy fektessem, az mellett persze nyilván, hogy a szintet szeretnénk megtartani, és amiben nagyon szeretném még lépni, az pedig a versenynek a színesítése, az élővététele, a szerethetőbbé tétele, ebben van szükség a szponzorokra, a támogatókra. Nagyon nagyot ment idén a karavánunk, a reklámkaravánunk, a verseny előtt most már nekünk is volt a Girohoz hasonló reklámkaravánunk. Egész másképp várják úgy a versenyzőket, egy településen előtte 30-40 perccel elmegy egy reklámkaraván, ami kiszórja az ilyen-olyan kerékpárhoz kötődő ajándékokat, egy sapkát, egy sálat, egy kulacsot, egy fényvisszaverő karpántot, amit minél bringához kapcsolódnak, de egy ajándék olyan hangulatot teremt, mert a verseny érkezésére, aminek nyilván mindenki nagyon-nagyon örül. És nyilván boldogok a szponzorok, hiszen egy olyan közegbe tudnak vigurulni a szponzorok, a saját termékeik, az ország, az egész országon közvetlenül találkozza naponta több tíz vagy százer emberrel, egyébként nem jutnak el hozzájuk csak a tévén vagy a médián keresztül. Hát ez egy mindenki számára win-win lehetőség. Ez is azt kellett idén, hogy ezt először megcsináljuk, elhiggyük, hogy meg tudjuk csinálni, elhiggyék a szponzorok, hogy ez működik, és az a feladat, hogy a következő hónapokban, a jövő évre előkészítsük azt, hogy ne 9, hanem 29 kamion vagy autó jön végig a Tour de Hongrie mezőnye előtt.
Igen, ezt egyébként én is így gondolom, vagy hát egyetértek azzal, amit Kári elmondott, meg szerintem még egy nagy feladat azért van még a Tour de Hongrie-nak, az újabb sztorik és az újabb fiatal tehetségeknek kvázi valahogy a bemutatása, hogy azt Valtteri a testében is láthattuk, hogy tavaly Tour de Hongrie-t nyert idén, meg ugye már ott volt a Giron, tehát azt gondolom, hogy amíg nem rendeződik a Magyar Kerékpár Sport Szövetség és a Kerékpár Sport körüli helyzet, addig azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Tour de Hongrie-nak nagyon fontos szerepe van a sztorik megtalálásában, és hogy Kári is mondta, igen, tehát ez kifejezetten fontos, hogy a szponzorációs együttműködések keretében integráltan kell kezelni a sztorit. Tehát nem elég az, hogy mondjuk a tévé közvetítése, média közvetítésen keresztül megjelenik az adott márkák a logója, ez már halott, ez már igazából semmit nem ér. Tehát pont ezáltal, hogy részt vesz egy sporteseményen, és ott tud találkozni a rajongókkal, akik kvázi érzelmileg kötődnek, érzelmek vannak elkötelezve, akár egy versenyző iránt, akár a szeretett sportáguk iránt, vagy éppen csapatuk iránt, ezáltal tényleg egy olyan feletet kapnak a szponzorok, hogy tényleg érzelmek tudnak kötődni a rajongókhoz, és egy érzelmi kötődést tudnak kialakítani a márkájukkal és a termékükkel is, és nyilván itt a szponzoroknak feladatuk meg az, hogy megértsék azt, hogy mi az, amit ők konkrétan szponzorálnak. Tehát mi az az élmény, amivel ki tudják egészíteni a rajongóknak az élményét azáltal, hogy megjelennek az eseményeken, és ebben kell egyébként azt gondolom, hogy maguknak a sporteseményeknek is megteremteni azt az inventorit, azokat a lehetőségeket, ismerjük kell a rajongóikat, a szurkolóikat, akik kijönnek, hogy hogyan tudnak, és ebbe kell a szponzorokat is segíteni a sportesemények, hogy hogyan tudnak olyan megjelenéseket csinálni, amik tényleg élményben fogják részesíteni a kiátogató szurkolókat.
Hát azt tényleg érdemes látni, meg tehát hogy egy kerékpár versenyen valahogy az emberek átszellemülnek, és kicsit megbolondulnak, és ez nagyon jó van így. Úgyhogy visszalép mindenki a gyerekkorába, és mintha részek, de nem részek ott senki, csak egyszerűen bele örülnek annak, hogy ott lehetnek a hegyoldalban, hogy szól a zene, valaki visz egy magnót, és maga kerékpár verseny nélkül is lehet jó szurkolni, ez játszik itt, hogy csak imád maga önmagában az, hogy elmegyek a természetbe, és elbringázok, felsétálok a hegyoldalba, és ott beszélgetünk a barátokkal, az önmagában egy élmény, hogy mindehhez jön egy bringa verseny, előtte egy reklámkaravánnal, és a reklámkaránból kidobott kulacsér, egyébként jómódú emberek, tehetős emberek, élethalált küzdenek, hogy a bokorból melyik szedik ki először azt a 40 forintos kulacsot, és viszi haza, esetleg valakinek a benne maradt a kulacs alján az az ital, amit ő behetöltött reggel, mert rá van írva a neve, mondjuk, hogy Ati, hát az a mindent megér. És ennek a hangulatát tudjuk mi átadni a Tour d'Hongrie-val, és nagyon reméljük, hogy ezt minél több szponzor is elfogadja, és tud velünk tartani.
Egy szörnyen színes képet festetetek le most itt szerintem nem csak számunkra, hanem a hallgatók számára is. Én megéltem a mindenféle érzelmi amplitúdót egészen a belelkesült hype-olt állapottól a lelombozott szomorúságig, és már majdnem most szurkoltam a kerékpársportnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy tényleg egy rendkívül komplex dolog, és ahogy mondtam is korábban, ez most egy nagyon izgalmas momentum, amit bízom benne, hogy egyre többen követnek és kísérnek majd figyelemmel, de azért egy picit szeretném belecsempészni a savanyúságot még ebbe a kerékpár témába, ez pedig szerintem egy nagyon fontos aspektusa úgy általánosságban a kerékpározásnak, hiszen az a kulturális vonatkozás, ami a hétköznapi embereken is lecsapódik, az nem csak a versenysport vonatkozásában értelmezhető, és itt szerintem kifejezetten a fővárosról érdemes és kell néhány szót, amennyire lehet anélkül, hogy politikai állást foglalnánk, mert azért elég jól körülhatárolhatóan itt a két oldal egy-egy álláspontot elfoglalt, de azért nagyon-nagyon egy ilyen frontvonalnak látszik manapság a kerékpározás, mint közlekedési eszköz, és az autós közlekedés ugye a fővárosban. Tehát a kérdésem igazából az, hogy mit gondoltok, hogy ebben a kérdésben, ebben a helyzetben közlekedés szempontjából a kerékpár helyzetén hogy lehetne javítani a kerékpározás helyzetén?
Szerintem, amit az előbb itt felvezettél, ez nem egészen így van, szerencsére. Bár nyilván az a dolga egy politikusnak, főleg, hogyha éppen választási kampányban, hogy az ellenfelét valami módon akár egyik-másik oldalról keressen, fogást találjon rajta. A kerékpáros közlekedés, városi közlekedésnek az előretörése és fontossága, az teljesen politikamentes. Én azért nagyon sokat beszélek sok politikai oldal munkám során, egyszerűen nem elküldettem, hogy akár Budapest, akár kormányzati szereplőkkel találkozok, beszélek nagyon sok ilyen konferencián, veszek részt, nem csak a Tour d'Hongrie-ként, szervezőként, hanem mint általános közlekedéssel foglalkozó szakemberként, és azt kell mondjam, hogy ebben teljes egyetértés van. Tehát az, hogy az autós közlekedés a fővárosban, egy nagyvárosban fenntarthatatlan, ezek nem kérdések. Az, hogy az egyik lehetséges alternatíva nyilván nem arra, hogy hazavigyem a hátamon a hűtőgépet a biciklivel, de a mindennapos munkábejutás, a mindennapos iskolábejutás, mindennapos közlekedésre a kerékpár egy nagyon-nagyon kézenfekvő eszköz. Az, hogy eljussak Kőbányán az Óhegy lakóparkból, lakótelepről a Kökihez, és ott legyen a Kökin egy bringapont, arra tudom zárni a bringámat, ez mindenki számára fontos. Éppen ma adták a Kökin egy bringapontot, napot ma délelőtt. Azt látszik, hogy akár kormányzati oldal, aki bringautakat fejleszt, akár főváros, aki bringasávokat próbál leválasztani, mindenki azt érzi, hogy erre szükség van. És azért fontos azt elmondani, hogy az, hogy a legnagyobb politikai média ellenállást generáló nagykörúti bringasáv leválasztás, az nem kerékpáros probléma. Tehát az nem azért, nem a kerékpárosok miatt vett el a város az autósot egy sávot, hanem csak egyszerűen elvett. Szeretne forgalmat csökkenteni, szeretné kizárni a városból az áthaladó forgalmat, oldja meg máshogy, jöjjön buszra, menjen villamossal, kerülje ki. Nem azért lakik valaki a 7., 8., 9. kerületben, vagy bármilyen városban, hogy az háza előtt autók pöfögjenek. Jó, szeretne élni, gyereket levinni a játszótérre. Tehát a mindennapos élet része nem az autóban ülés. Megszoktuk, hogy így történt, mert dugóban ülünk, de ez nem normális. És ebben az ügyben nagyon fontos az, hogy bármilyen, vagy sokféle eszközzel igyekszik a főváros vezetése, bocsánat, nem a főváros, a világ összes város vezetése, és most direkt tényleg hangsúlyozom, a fővárosról beszélünk, mindenki igyekszik forgalmat csökkenteni bármilyen módon. Alag a parkolóhelyére kirakni egy étteremnek, vagy egy kávézónak a teraszát, hát hogy élni szeretnénk a városban. És az autós közlekedés az bizony nem fenntartható. Ezt mindannyian látjuk, én is elak autóval néha a városban, tudom, hogy nehéz parkolót találni, elfogadom, hogy ezen is legközelebb megyek gyalog meg metróval. De én azt gondolom, hogy ebben egy látszólagos politikai jelentét van, valójában van akár kormány, akár főváros oldal, a szakmai oldal, mindenki ugyanazt akarja. Más kérdés, hogy árnyalati különbségek nyilván vannak, meg igyekszik mindenki különbséget tenni, és mindenki szerencsére, és én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, hogy a kerékpárosok, mivel nagyon sokan vagyunk, vannak, mindenki igyekszik bemutatni, hogy ő mennyi jót tett a bringások érdekében. Az egyik épít egy Budapestben haton kerékpárosat, a másik épít egy fővárosi kerékpársávot, a végeredmény az az, hogy bringázni egyre jobb.
Igen, itt nyilván azért, ami nagyon nehéz, ugye a kultúra kialakulása, meg a szemléletváltás, ami fontos, és az azért nagyon lassú. Az biztos, hogy ezek az ügyek, minden, ami pozitív, és kerékpár, az segíti ezt a dolgot. Én is azt látom, hogy azért Budapesten is óriási fejlődés volt mondjuk az utóbbi 15-20 évben, tehát nagyon, én akkor kezdtem el Budapesten kerékpározni, úgyhogy én abszolút tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon sok változás van. Én egy picit a vidék miatt vagyok elszomorodva, mert viszont a szüleim megvidéken élnek egy kisvárosban, ahol mondjuk egy szombat délelőtt olyan autóforgalom van, úgyhogy semmilyen főút nem megy keresztül, van elkerülő út, autópálya van mellette, az önforgalma, és valamiért nekem az az érzésem, hogy ez a státuszszimbólum, vagy ez a bemutatom az autómat, és akkor megmutatom, hogy nekem az is van, vagy nem tudom, hogy mi ennek az oka. Én vidéken nem látom azt, hogy kulturálisan, vagy felfogás szempontjából baj van ezzel a történettel, de hát reméljük, hogy azért ebben lesz folyamatos változás.
Szerintem nagyjából 10 év lemaradásban van egy vidéki város Budapesthez képest, ott nagyszerűbb 10 év múlva fognak eljutni odáig, ahol most itt tartunk a fővárosban, hogy rájönnek arra, hogy ez nem oké. Nyilván az elmúlt 10-20 évben azért az átlag jövedelem nőtt, az emberek megtehetik, autót vásároltak, ha megtehették, vásárolják, ha már jön olcsó a benzin, akkor már már menjünk vele.
Ebben van fejlődésnek, szóval, nem örülünk neki.
Szóval sok-sok minden arra felé hatja az embereket, hogy autóba üljenek. Ez sajnos egy hibás. Tehát miközben Budapesten örülünk annak, hogy tavaly máshoz képest 30-40%-a nőtt a bringás forgalom, eközben vidéki korábbi kerékpáros településeken megcsökken. Ez egy szomorú tendencia, kerékpáros szemmel is, meg úgy általában nagyon sok szemmel is, de hát ez remélhetőleg hamarosan, vagy talán szemléletformálásnak köszönhetően változni fog. Ezért is tudunk sokat tenni. Az amatőr bringás rendezvényekkel, a Balaton körüli túrákkal, a Tiszató körüli, tehát hogy kisebb nagyobb eseményekkel, illetve azzal, hogy az iskolákban a gyerekek felé egyre inkább próbáljuk a kerékpáros közlekedést népszerűsíteni. Ebben nagyon sokat teszünk mi a Tour de Hongrie révén.
Kedves hallgatók, ez volt mára a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER szakmai támogatását ezúttal is, vendégeinknek, Vince Dávidnak és Eizer Krammer Károlynak a részvételt, és persze nektek is, hogy hallgattok minket. Köszöni a figyelmet, Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő. Sziasztok! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!